a világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Terger András van velünk, a Greenpeace Magyarország Egyesület klíma és energia kampány felelőse. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
De Economistban van egy cikk a megújuló energiákról, és hát ez a lap azért ugye a visszafogott hangvételéről híres, hát ugye brit. De olyan lelkesedéssel beszél a napenergia hasznosulásról a világban, és hát Kínában elsősorban, ahol a gyártás, itt most kifejezetten a panelgyártásról van szó, az gyakorlatilag a világ összesített gyártását is meghaladó mértékben termelődik, ami azt jelenti, hogy ők pekingi megítélés szerint óriási lehetőségek vannak ebben a iparágban. És tényleg az adatok, amiket közölnek, azok nagyon lelkesítőnek tűnnek. Azt írja az Economist, hogy a világ energiájának több mint 30%-át termelik ma megújuló energiákból, az Európai Unióban pedig hát 42% fölött van. Jó, persze itt a orosz szállítások, meg az orosz-ukrán háború ügyei bele kell számítani ebbe a dologba, de viharos a változás. És hát ha már itt tartunk a számoknál, akkor nézzük a magyart is. Hát a magyar nem olyan nagyon jó, 7,7% az energián belül, és a megújulón belül pedig hát az atomenergia visz majdnem 45%-ot. A napenergia viszont fölkúszott 13,7%-ra. Ha jól tudom, a 2000-es évek eleje táján ez még olyan 7-8% volt, de a legutóbbi időkben nagyon megugrott. Szóval mit szól ehhez a lelkesedéshez, amit a lap mutat. Tehát, hogy gyakorlatilag, mint a világ elindult volna egy olyan irányba, ahonnan már tényleg nincs visszatérés, viszont a megérkezés gyors.
Hát, ha nagyképű akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy jó reggelt kívánok, mert hogy a Greenpeace ezt már a 2010 körül megmondta, hogy ez várható, és ez lesz. És az akkoriban, a 2010-es évek elején készült ilyen globális energiastratégiák közül utólag az derül ki, a Greenpeace volt az, amelyik eltalált, hogy a megújuló energiaforrások meg fognak indulni. Még azt is, az ütemet is nagyjából eltaláltuk. Még mások nagy kutatócégek, nemzetközi intézmények lényegesen visszafogottabban gondolkoztak ezzel kapcsolatban. Most pedig azt látjuk, hogy a világon mindenhol a megújuló, a menő, az kell, és dönteni a szél és a napenergia, és abból is egyre inkább a napenergia veszi át a kezdeményezést. Magyarországon ennek nagyon jól láthatjuk a példáját. Még 2015-16 körüli nagyítóval kellett keresni a működő napelemeket, akár háztetőkről beszélünk, akár a kereskedelmi napelemparkokról, vagy naperőművekről. Most ott tartunk, hogy már 6000 megawattnyi napenergiás kapacitás épült be a magyar villamosenergia rendszerben, gyakorlatilag 6-7 év alatt. Ezt ugye viszonyításképpen a paksi atomerőmű ugyancsak beépített kapacitás, nem a termelésének, a beépített kapacitásának a háromszorosa. Gyakorlatilag egy olyan méretű erőművi fejlesztésről beszélhetünk, amihez fogható, és olyan rövid idő alatt, amihez fogható a magyar villamos energetika történetében nem volt példa.
Azért tegyük hozzá, hogy a dolog mögött egy pánik áll, ugye? Tehát az energiárak, főleg a földgáz árának olyan mértékű növekedése a orosz-ukrán háború következtében, ami hát gyakorlatilag, emlékszem arra, amikor a kormány bejelentett, hogy micsoda áremelkedések lesznek, hát itt halálváró hangulat terjedt el a médiában, hogy mi lesz a rosszul fizetett emberekkel, a semmiből megélő családokkal, stb. Stb.
Gyakorlatilag ez már korábban beindult ez a folyamat, és igazán nem is, ha fel is pörgött az utolsó két évben, az nem feltétlenül az energiaválságra adott válaszként pörgött fel. Gyakorlatilag a napelemekkel termelt áram ára egyszerűen olyan alacsony, hogyha az új belépő technológiákat veszik alapul, egyszerűen egy beruházást dönteni kell, hogy milyen erőművet építsen, és ha az a fontos neki, hogy milyen áram fog tudni termelni villamosenergiát, akkor napenergiát vagy a szélenergiát fogja választani. Természetesen az minden egyéb szabályozási környezettől, időjárási, klimatikus viszonyoktól és egyébektől függen. Tehát akkor nagy valószínűséggel megújulót fog választani, mert ezekkel lehet a legolcsóbban termelni villamosenergiát. Gyakorlatilag ezek ugye nem kitettek az energiaszállításokra,
a napsütés csepeszt, meg a szél, és fújására természetesen annak kitett, de összességében még így is elég jó kalkulálható, hogy mennyi áramot fog bele tudni termelni, elég jó kalkulálható a befektetésnek a megtérülése, és maga a befektetés meg olyan rövid időtartamú, néhány év alatt egy ilyen projektet egy nagyobb szélerőmű park, vagy egy nagyobb naperőmű park esetében le lehet futtatni, amihez fogható nincsen. Most ne is hozzuk ide Paks 2-t, ugye, ami egy 16-7 éves projekt már, ugye onnantól kezdve, hogy mikortól kezdték el a Paks atomerőben számolgatni, hogy lehet építeni Paks 2-t, ugye 10 éve ezelőtt kötötték az oroszokkal a szerződést, gyakorlatilag egy ilyen 7-8 éves csúszásban minimum vagyunk, összességében akár 30 éves projekt is lehet, hogyha valaha megépül. Na most ehhez képest egy naperőmű parknak az ötlettől elkezdve onnan, hogy rácsatlakozik a hálózatra, az 2-3 év lehet, és onnantól kezdve a megtérülés meg nagyon kalkulálható, az áram költség, az pedig igencsak alacsony. Összességében ezért vannak ezek a beruházások. Inkább azt lehetett látni az energiaválság idején 2022-ben, hogy milyen jó lett volna, ha korábban kezdjük el.
Hát most így beszél erről, azért egy dolgot, és ragadjunk le egy picit most Magyarországnál, ne felejtjünk ki azokat a vitákat, amiket a hatósággal folytattak az újonnan kezdők, meg hát a rendszerbe már beépültek, és ez nyilván annak az elektromos energiának az ára, amit visszatáplálnak a rendszerbe, az állami rendszerbe, egyszerűen azért, mert nem tudják naponta hasznosítani, illetve nem tudják tárolni, és a kormány ezt olyan olcsón akarja, és vesz is meg tőlük, ami ezt a befektetést azért nem teszi olyan nagyon könnyen megtéríthetővé, vagy megtérülővé. Szóval itt van valami, ami nem tudom, hogy mennyire jellemző például Európa más országaira. A magyar kormány arra hivatkozik folyamatosan, hogy nagyon gyenge, kiépítetlen a rendszer, amiben ez az áram bekerül, és hát neki pénzre van szüksége, hogy ez fejlesz-e.
Gyakorlatilag, hogyha új technológiákat építünk egy működő villamosenergia rendszerbe, akkor a jó esély alatt valamiféle fejlesztésre szükségünk lesz. Ez akár egy új gázerőműről, akár egy főleg új atomerőműről beszélünk, akár naperőműves rendszerekről, akkor bizony fejleszteni kell. Ugye szét kell választani, hogy naperőművekről beszélünk, tehát nagyobb cégek által épített nagy napelem parkokról beszélünk. Ott ugyanis nem mindegy, hogy hol, milyen messzire van az a csatlakozási pont, ahol a villamos energia be tud érkezni, és fel tud táplálódni a hálózatra. Míg a lakossági rendszerek esetében másmilyen típusú problémáról beszélünk, hiszen ott egy alacsonyabb feszültség, nem távvezeték rendszerekkel rácsatlakozni, egy olyan rendszer, amit eredetleg arra terveztek, hogy az erőművek felől érkező áramot elszállítsa a lakásokba, vagy szétossza a háztartásokba, ott pedig megjelent egy másik irányú folyamat, mondjuk így, ahol a háztetőkön termel napelem, és nem feltétlenül fogyasztják el a lakásokban. Így aztán jelentől kezdve az áram azt szeretne fölmenni a hálózatra, hát a transformátoroknak ezeken a pontokon nem biztos, hogy fel vannak készítve. Most lehetne azt mondani, hogy erre azért föl lehetett volna készülni, és lehetett volna gondolkozni hamarabb, ez igaz is lenne, de persze sokat nem segít. Ez biztosan egy feladat. Látható volt, el kell volna kezdeni hamarabb, főleg azért, mert egy olyan preferenciális szabályozási környezetet alkottak, hogy minden nagy naperőműveknek, mind a lakossági befektetéseknek, beruházásoknak ez igencsak kedvező volt. Ebből várható lett volna, azért elég sok fog épülni, és ez a hálózatot pedig érinteni fogja. Napelemes cégek már 2008-19 óta mondták, hogy itt gond lesz. Tehát az, hogy ez 2022-ben meglepetésként érte a magyar kormányt, ezt így nem állítanám, ez azért várható volt, hogy ezzel foglalkozni kell. Lehetett tudni, nagyon sokszor elmondták a napelemes cégek. Nem vagyunk lecsúszva igazán persze semmiről, tehát ezt még most is meg lehet csinálni. Az a lényeg, hogy a fejlesztési ütemet, ha akarjuk tartani, és miért ne akarnánk tartani, hiszen klímabarát és olcsó áramot tudunk termelni napelemekkel, akkor ezeket a beruházásokat folytatni kell. A másik kulcsa még a további fejlesztésének pedig az, hogy ezt a napenergia által termelt áramot azt el tudjuk tárolni. Mert jelen pillanatban az a helyzet van, hogy hiába termelünk napközben sok áramot, egyszerűen annak a jelentős részét Magyarország kénytelen exportálni. 2020-ig nem nagyon volt ilyesmire példa az elmúlt évtizedekben Magyarország egyetlen elektront, ha szabad ilyen rossz fizikai leírást használom az áramnak a közlekedésére, de hogy tudott volna exportálni áramot Magyarország, mindig is importfüggő volt. Most jelenleg az a helyzet, hogy napközben próbálunk eladni a piacon, kerülőmből kerül, van hétvégénk, előfordul, hogy negatív áram, tehát mi nekünk kell fizetni azért, hogy elvigye valaki az áramunkat. Esténként viszont importra szorulunk. Ezen azért nagyon jó lenne úgy segíteni, hogy olyan tárolási megoldásokat hozunk létre, hogy nem kell ezt importálni, nem kell exportálni sem, nem kell importálni sem, természetesen a mindenkori piac és egyéb viszonyok fényében nem ördögtől való ez természetesen, de egyre inkább haladunk afelé, hogy azt a jelentős import kitettséget, ami Magyarország van, azon igenis nagy mértékben lehetne csökkenteni, ehhez viszont önmagában azt, hogy újabb napelemeket építünk, nem fogunk közelebb jutni, a tárolásnak mindenképpen be kell lépnie a rendszerbe.
Már majdnem azt mondtam, hogy hát akkor Magyarország export nagy hatalom lesz, már mint ami a áramot illeti, és akkor ez a sok-sok kis háztartás, ami fölépíti a maga kis erőműveit, az hozzájárul a nemzeti vagyon növekedéséhez, vagy legalábbis az export szaldónak a javítására, de ezek szerint nem.
Azért azért igen jelentős értéket termelnek meg ezek a naperőmek. Legyen ez szó az háztetőkre
szerelt. Most akkor visszahátrál egy kicsit ebből a korábbi állításából?
Nem, én azt mondom, hogy az érték igenis megtermelődik, tehát az, hogy széndioxidmentes, klímabarát villamos energiát termelünk, annak az előnyei már most látszanak. Hogy a háztartások érzik el a zsebükön vagy sem, az egy másik kérdés. Azok, akiknek van, azok érzik, akinek nincs nem feltétlenül, viszont az, hogy Magyarországon a villamosenergia szektornak a széndioxid kibocsátása csökken, az mindenképpen egy igencsak pozitív következménye ennek a folyamatnak, illetve a fosszilis energiahordozó import is csökken, azért emiatt, hogy kevesebb, tehát azért, mert több áramot termünk napenergiával, ezért kevesebb földgázt és kevesebb szenet égetünk a földgáz és szenes erőművekben, és mivel kevesebb földgázt égetünk, ezért elméletileg kevesebbet is kell importálni, kevesebbet kell megvásárolni. Hát dönteni tudjuk, hogy Oroszországtól vásároljuk, de tulajdonképpen az importfüggőség szempontjából majdnem mindegy, hogy honnan vesszük. Ez lehetne norvég, vagy török, vagy bármilyen más forrásból, bármilyen más csővezetéken érkező gáz. Ez mindenképpen örömteli, mindenképpen egy jelentős hozzáadott érték. De ezen még mindenképpen sokat lehetne javítani ezen a körülményen, és további beruházásokkal ezeknek a naperőmű parkoknak, vagy napelemes rendszereknek az értékét még igenis lehetne tovább növelni, és kell is.
Na de hát pontosan azt lehet hallani, hogy mivel Magyarországnak sokkal több áramra van szüksége, mint amit most képes előállítani, és ez nem más miatt van, mint a betelepülő kínai meg dél-koreai akkugyárak miatt, amelyek hát rengeteg vizet meg áramot fogyasztanak, ezért a magyarok elkezdenek majd újabb gázerőműveket építeni. Tehát sokkal több gáz fognak használni azért, hogy előállítsák azt az áramot, ami állítólag, sőt valóságban is persze, arra jó, hogy egy sokkal tisztább megtérülő energiaforrásunk legyen.
Ez mindenképpen probléma az, hogy a magyar kormány egy olyan mértékű akkumulátoripari beruházásokat álmodott, ívet vázolt fel, aminek hát a fundamentumai ugye nincsenek meg, ezt nem én mondom, hogy a közgazdászok mondják, ugye hát se áram, se víz, se gáz, mert az is kell, se lítium, se know-how, sem semmi nincsen meg ebben az országban.
Ami viszont csökkelő kereslet van már, mielőtt
fölépültek volna. Európában viszont van akkumulátorokra fizetőképes kereslet, és akkor ez így nagy általánosságban, akkor ezek a dolgok, ez így igaz, de a részlet azért sokszor, részletekben jelenik az ördög, ugye mondják, és hát például ugye most az a helyzet, hogy az elektromos autók iránti kereslet az erősen lecsökkent Európában, következésképpen az akkumulátorok iránti igény is, illetve kereslet erősen csökkent. Tehát az az álom, hogy Magyarország fogja Európa nem tudom mekkora a akkumulátor igényének a nem tudom hány százalékát, de jelentős százalékát kielégíteni, ez így nem feltétlenül látszik megvalósulni, de hát én nem értek a gazdaságpolitikához. Ami viszont látszik, hogy ha ezek a gyárak megépülnek, akkor ezek igenis jelentős, igen jelentős mértékben növelnék Magyarország földgáz és villamos energia igényét, hogy ez hogyan kerülne kielégítésre. Ezzel a válasszal kicsit mondjuk így, hogy adós maradt a kormányzat, A miniszterelnök annyit mondott, hogy aki azt mondja, hogy nem lesz elég áram és víz és energia ezeknek a gyáraknak, az valamilyen másmilyen mozit nézve, vagy másmilyen hasonló pejoratív kifejezést igyekezett alkalmazni, magyarul úgy értette, hogy az sületlenséget beszél. Hát én azt gondolom, hogy ezekkel a válaszokat továbbra is adós a magyar kormányzat. Elhangzottak ilyenek, hogy majd amennyi földgázt megspórolunk a háztartásokban, mert majd leszigeteljük őket, majd azokat el fogjuk égetni a megépülő gázerőművekben, és akkor végül is nem fogunk több földgáz fogyasztani, sőt, még annyival kevesebbet fogunk fogyasztani, hogy még csökkenni is fog a magyar földgáz felhasználás. Hát, ez a vagy elhiszem, vagy nem. Jelen pillanatban ott tartunk, ezek a földgáz erőművek hát csak nem akarnak megépülni. Nagyon úgy néz ki, egyrészt az igény, van-e rájuk, az tényleg kérdéses, a másik pedig ugye a finanszírozásuk sem tűnik megoldottnak. Több mint egy évvel ezelőtt a nagy bejelentések után írták ki a tendert a gázerőművekre. Tavaly nyár végéig, talán kora szeptemberig, ha jól emlik, ez a folyamat lezajlott, a cégek ajánlatokat tettek, és azóta is halogatják, hogy beszámoljanak róla, hogy pontosan mi is volt ezekben az ajánlatokban, és milyen döntésre jutottak. Többek között a hírek szerint azért, mert valójában nincsen pénz ezekre a gázerőművekre. A másik oldal pedig az, hogy jelen pillanatban úgy tűnik, hogy az akkumulátorgyárak sem fognak olyan gombamód szaporodni, mégsem, mint hogy azt a kormányzat igyekszik beállítani.
Hát számomra az következik az egészből, hogy jobb, ha nem a politikusok álmodnak, hanem a szakemberek számolnak, de hát ki vagyok én, hogy megmondjam, hogy a világnak, hogy hogy kéne működnie. Jó, akkor most hagyjuk itt kicsit Magyarországot ott, ahol van, és beszéljünk Európáról, ahol 42% körül vagyunk most a megújuló energiák hasznosításának, és hát persze ez egy átlag, és nagyon fontos az, hogy milyen országokból tevődik össze, és milyen országnak milyen termeléséből tevődik össze ez a dolog. Mert ugye mi az, amiről mi tulajdonképpen beszélünk? Vízenergia, ott érdemes erről beszélni, ahol van, ahol lehet használni, mondjuk Ausztriában, Norvégiában, igen, hát Magyarországon vagy Szlovákiában ez erősen korlátos. Szélenergia, itt is kell hozzá olyan terület. Egyébként ez a világ villamos energia termelésének csak a 6%-át adja, tehát még a szeles területek se olyan nagyon teljesítenek. Napenergia, ez a villamos energia termelés világ 3%-a, biomassa 2%, geotermikus energia 0,3, és hát itt tartunk. Tehát gyakorlatilag a vízenergia még mindig a legjobb, vagy legalábbis a leghatékonyabb. És ha megnézzük, akkor valóban, mely országok használnak ma a világon legnagyobb arányban megújuló energiát, a vezető nem föltétlenül egy nyugati fejlett ország, hanem Costa Rica 98%-a. Nyilván itt is a földrajzi adottságok döntenek. Utána jön Norvégia 96, Izland, Uruguay, hát az se a tuti országok legtutibia gazdasági szempontból. Svédek, finnek, osztrákok, dánok, portugálok, Portugália se ez a legfejlettebb ország mondjuk, és spanyolok. Tehát mintha a fejlettségnek nem mindig lenne köze ahhoz, hogy egy ország mire képes.
Egyfelől számít az is, hogy milyennek a történelmi hagyományaink, adottság, a földrajz adottság pedig alapvető. Mindig is az volt, hogy ha kellett valami, de nem volt, akkor be kellett szerezni. Legyen az, mit tudom én, réz, vagy arany, vagy élelmiszer. Ugye az energiahordozókra is ugye kereslet van az országon belül, és azt nem tudjuk ellátni, akkor be kell szerezni külföldről. Gyakorlatilag a vízenergia az jelen pillanatban még mindig azt teszik, hogy globálisan és az Európai Unióban is jelentős mértékben a nagyobb részét a megújuló termelésnek. Ez történelmi okok miatt alakult így, nagy vízerőműveket nem néhány évtizedes, hanem gyakorlatilag évszázados múlta tudunk számolni, vagy tekint vissza, évszázados múlta tekint vissza ezeknek az alkalmazása. A szél és napenergiának gyakorlatilag egy-két évtizedről beszélünk. Tehát az, hogy most melyik hány százalékkal járul hozzá a termeléshez, ez részben globális, vagy uniós mértékben annak is a függvénye, hogy hát kinek hány évtizede volt, mennyi hány éve volt arra, hogy fejlődjön. A trend egyértelmű, a vízerőművek már nem bővülnek, nem nagyon tudnak hova, Európában legalábbis. Az alkalmas helyeket döntő többségét már beépítették, a környezetvédelmi előírások miatt pedig de túl sokat már nem nagyon lehet építeni. A széles napenergia az, ami jelen pillanatban száguld. Tehát nem csak az, hogy fejlődik, hanem száguld. Globálisan a megújulós villamos energiatermelésnek ugye a fele a vízenergia, olyan 10%-a a mindenféle megújuló, és nagyjából amik a 40%-a a szél és napenergia. Európai Unióban is van nagyjából hasonló arányokról lehet beszélni, de ott azt hiszem már a szél és napenergia már átvette a többséget, de nem merek most ebből egészen egyértelműen nyilatkozni, mert hirtelen nincs meg a pontos adat itt a fejemben. A lényeg az, hogy előbb-utóbb biztosan át fogják venni globálisan is, meg az Európai Unióban is megújulós villamos energiatermelésnek a többségi szeletét ki fogják hasítani, mert egyszerűen a piaci logikák, illetve a szabályozás, ami ezt lehetővé tesz ezeknek a fejlesztését, ezt fogja eredményezni. Még mindig nem látszik az sem, hogy ahogy ellentétben a vízenergiával, hogy a nap és a szélerőmű parkok azok valamiféle korlátba ütköznének. Előbb-utóbb belefognak, mert nem lesz több hely, mondjuk azért, mert már csak olyan területek maradnak, amik túl közel mennek a lakott területekhez, nemzeti park, madarak által lakott terület, stb. Tehát mondjuk van egy környezetvédelmi szabályhatárba, vagy valami másmilyen műszaki korlátba, esetleg egy gazdaságossági korlátba bele fognak ütközni, mondjuk már csak olyan területek maradnak, ahova nem érdemes telepíteni. Hát ettől mi messze járunk, mind a naperőművek, mind a szélerőművek tekintetében. Jelen pillanatban a legsúlyosabb korlátozó tényező az, hogy a nap-nappal süt, a szél meg akkor fúj, amikor neki tetszik. Ebben bizonyos mértékig olyan értelemben szerencsések vagyunk, hogy a tapasztalat azt mutatja a várakozásoknak megfelelően, hogy pont ez a két energiatermelő technológia, ezek kiegészítik egymást. Ugyanis a nap ugye nappal süt, éjszaka nem, a szél viszont inkább éjszaka szeret fújni, nem annyira nappal, és ez évszakos mértékben is így igaz, hogy amíg inkább a nyári fél évben számíthatunk a napenergiára, addig inkább a téli fél évben számíthatunk a szélenergiára. Emiatt már egyre jobban kalkulálható az, hogy milyen mértékű naperőmű parkot egy milyen méretű szélerőmű park tud támogatni, vagy kiegészíteni egy adott területen, legyen az egy országban, legyen az egy régió. Egyre több adatunk van, egyre jobban tudunk ezzel kalkulálni. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nappal és széllel az összes energiaigényünket ki tudjuk elégíteni, vagy a jövőben ki fogjuk tudni elégíteni, mert aki ilyet mond, az biztosan butaságot beszél. Jelen pillanatban feltétlenül van szükségünk mindenféle más minden energiahordozókra, sajnos még a fosszilisekre is szükségünk van. Hosszú távon azt gondoljuk, hogy egy visszafogottabb energiaigényre feltétlenül szükségünk lesz, azaz szigetelni kell a háztartásokat, és mindenféle másmilyen módon spórolni kell, takarékoskodni kell az energiával, amit hatékonyabban kell felhasználni, és másmilyen ugyancsak környezetbarát megújuló energiaforrásokra is szükségünk lenne annak érdekében, hogy nyugodtan alhassunk, meg éjszaka, és nyugodtan létezhessünk, termelhessünk, dolgozhassunk, létezhessünk nappal.
Ne felejtsen, vagy emlékeztetni, hogy kérdezzem meg, hogy a háztartások, vagy mondjuk azok a programok, amiket a kormány, hát elég szükmarkon legutóbbi időkig fizetett, hogy tudnélik, megpróbálják beburkolni, amennyire lehet a házaikat az emberek, és így csökkenteni az energiafelhasználást, és ezzel, amit az angol ilyen heat pumpnak nevez.
Hőszivattyú.
Igen, ennek az alkalmazásával, de erre térjünk egy kicsit később vissza. Csak annyiszor említette már a tárolást, hogyha meg kell kérdeznem, hogy itt a technikai fejlődés, fejlesztések, amit mondjuk akuk esetében lehet látni legalábbis egyetemi szinten, hogy ebből mikor lesz gyártás, azt nem tudjuk persze, főleg olyan gyártás, ami nem annyira környezetromboló, mint a mostani, de hogy az energiatárolás, mondjuk a napenergiatárolása, vagy mondjuk a hatékonyság azoknak a paneleknek, amiken keresztül ugye begyűjtjük ezt az áramot, itt vannak komoly fejlesztések?
Folyamatosan fejlesztések alatt vannak a tárolási technológiák. Ezt ugye nagyjából azért így, hogy már Magyarország közel került az akkumulátorgyártásnak a világon a vezetői pozícióhoz, ahogy ezt sokat halljuk a kormányzattól, így ez egyre többet lehet hallani Magyarországon is. nagyon nagy az érdeklődés, mind a közlekedésben, mind a villamosenergia piacon az akkumulátorok iránt, nem csak mondjuk az okostelefonok piacán. Gyakorlatilag ma már ott tartunk a energetikában, hogy nagyon sok helyen, ugye azt mondtam, hogy beszéltünk arra, milyen korlátai lehetnek a megújulós és nap- és szélenergiás villamosenergia termelésnek, és azt mondtuk, hogy nem igazán környezetvédelmi vagy gazdasági financiális problémák azok, amelyek korlátozhatják ezeket, inkább az, hogy tárolni kellene, és tárolással együtt kéne, és a rendszer problémákkal. Vannak országok, ahol most már eljutottak addig a pontig, azt mondják, hogy legyen még több megújuló, várunk még többet, viszont mostantól úgy szeretnénk, hogy tárolással együtt. És úgy írják ki a tendereket, úgy lehet pályázni újabb kapacitásokra, vagy termelési mennyiségekre, hogy már egy tároló létesítményt is kell ezek mellé naperőmű parkok mellé építeni, és az a érdekes helyzet alakult ki, hogy ezek a projektek így is versenyképes áron tudnak villamos energiát termelni, tehát akkor, amikor egy naperőmű parknak meg kell építeni maga mellé egy megfelelő kapacitású akkumulátoros tárolót, ezek nem csak egyre olcsóbbak lesznek, láthatóan egyre olcsóbb ajánlatokat tettek az elmúlt években ezekre a technológiákra, hanem ugye meg is építik, és még így is versenyképesek tudnak lenni.
Ezek háztartási szinten?
Nem háztartási méretűek, ezek kereskedelmi erőművekről beszélünk. Nem feltétlenül Magyarország, itt megint csak sokat számít az, hogy a világ melyik részén mekkora napsütés. De például Portugália, ha jól emlékszem, akkor Portugália pont ide tartozik, egy fegyes dél-amerikai országról hallottam még ilyet. A trendek viszont itt is egyértelműek. Ha valakinek, és legyen ez egy ország, viszonylag gyorsan kellenek új erőműves kapacitások is, és azt szeretné, hogy legyenek tároló megoldások is emellett, akkor már egész jó technológiákat lehet találni a piacon, meg kell nézni, hogy mások hol hogyan csinálják, meg kell nézni a tapasztalatokat. Nem feltétlenül a baj, hogy Magyarországon kicsit le van maradva ebben a tekintetben, legalább látjuk, hogy mások milyen hibákat követnek el, azokból lehet tanulni, viszont nagyon fontos lenne, hogy gyorsan elkezdjünk mi is felzárkozni ezen a téren is.
És akkor, ha ez sikerül, és esetleg ki lehet terjeszteni mondjuk háztartási szintre ezt a tárolási lehetőséget, akkor megszűnnek a panaszok a kormány részéről, hogy jaj, de kicsi a kapacitásunk, és nem tudjuk fogadni az érkező áramot?
Hát igazság szerint a magyar kormánynak szerintem a panaszkodásra, hogy ezen a téren akkor tudnának megszűnni, hogyha elfelejtenénk ezt az úgynevezett rezsicsökkentést. Tehát amikor nem valós áron adjuk az embereknek az energiát, legyen az földgáz, legyen az villamos energia, az mesterségesen alacsonyan tartott áron adjuk.
Vagy mesterségesen magas áron, mert voltak olyan évek is, amikor ez így volt.
Igen, beszélhetünk arról, hogy az energiaválság miket okozott, de jellemzően egy évtizedes viszonyban arról tudunk beszélni, hogy meghatároztak egy számot valamikor 2012-13 körül, és ahhoz attól nem akarnak ugye elszakadni, ami nyilvánvalóan egy butaság, hiszen a kenyér is drágább lett, meg a tojás is,
meg a minden,
meg a zöldség, meg a minden drágább lett a boltokban. Miért pont az energia lett volna az, aminek még mindig ugyanannyiba kerülne? Ha csak annyit mondunk, hogy dollárban, euróban fizetünk a határon az energia hordozókért, itt azok is drágábbak lettek, tehát akkor ez a matek sehogy se jön ki. A végeredmény az, hogyha én szeretném leszigetelni a házamat, kicserélni a nyílászárókat, hogy sokkal energiahatékonyabb, kevesebb energiát fogyasszak. Szeretnék építeni egy naperőművet, egy kis háztartási méretű naperőművet a háztetőmre, stb. Akkor ennek a megtérülése kitolódik azért, mert nagyon alacsony áron adják nekem az energiát. Ha az olyan áron adják, amelyben valójában az országnak kerül, akkor az én kis megtérülésem is, magánemberként is, sokkal rövidebb lesz. És ugye azt ugye hallottuk az elmúlt években, hogy különösen az energiaválság kitörése volt, hogy hány ezer milliárd forintot költött a magyar költségvetés arra, hogy a rezsicsökkentés tartható legyen, tehát mekkora állami támogatást kaptak a fosszilis energiahordozók, gyakorlatilag ugye erről beszélünk, akkor azt is azért elgondolkozott az ember, hogy azért nem lett volna értelmesebb, ha ezt a pénzt nem import földgázra költjük, nem mondok országot, mert nem érdekes ebből a szempontból. Ha nem import földgázra költjük, hanem arra költjük, hogy mi magyarok építessünk magunknak napenergiát, naperőművet, építessünk magunknak hozzá akkumulátort, leszigetelhessük a háztartásainkat, és ezzel ráadásul még tovább csökkentsük a kitettségünket a földgáz importra, akkor azt látjuk, hogy ez egy elég nagy butaság. Mondtam még ilyeneket, hogy önsorsrontó folyamat, és stb. De gyakorlatilag egy butaság, amit Magyarország csinál. Jó felfogott érdekünk lenne az, hogy ne külföldről kelljen vásárolni az energiahordozókat éven szinten több ezer milliárd forintért, amit a háztartások nem fizetnek meg, de hogyha a háztartásokat meg arra ösztönöznénk, hogy szigeteljen már a háztartást, és akkor kevesebb földgáz, vagy kevesebb bármi más fogsz felhasználni. Szóval e felé kellene menni nyilvánvalóan.
Hát, ami gazdaságilag butaság, az lehet politikailag haszon, és a politikus mindig az utóbbit nézi.
Egyébként most, ez igaz, de amikor csak annyival kérlek, hogy azért az látható módon fejvakarást okozott, és okoz mindmáig, hogy mennyibe is került a földgáz a piacon 2022-ben, vagyis mennyi fizettünk azóta érte, meg fizettünk azóta is érte. Ennek azért vannak aztán további politikai következményei is. Tehát önmagában az az érv, hogy rövid távon kell szavazatokat szerezni, azért vissza tud ütni, azt gondolom. És a gazdasági számok is, a Magyarország gazdasági számai jelen pillanatban erősen alátámasztják azt, hogy ez a korábbi évtizedes politikának az árát azt most fizetjük meg, gazdasági értelemben is, hát a politikában meg azok, akinek a politikailag ezért fizetni kell, azok, hogy megfizetnek-e vagy sem, azt majd meglátjuk.
Hát ezekben a napokban számolják fel az ársapkákat a élelmiszerboltokban, és mindenki azt mondja, hogy hát kiderült, hogy teljesen értelmetlen volt ez a történet, és nem is igaz, olyan rettentő drágulás várható ezután, mert hiszen ugye nem azt a két terméket vettük eddig sem, amire ársapkát tettek, hanem azokat is, amiket azért árasztak föl a kereskedők, hogy ellensúlyozzák az ársapkákat. Jó kérdés persze, hogy a kereskedő azoknál visszaáll le a korábbi árakra. Hát, ezt majd meglátjuk.
De a közgazdászok ugye erre azt mondják.
De tulajdonképpen, bocsánat, csak azt akartam mondani, hogy az energia ügyben is tulajdonképpen ugyanilyen ársapkákat használt a kormányzat, amikor azt mondta, hogy olcsóbban adom.
És a közgazdászok erre azt mondják, hogy nincsen ingyen ebéd, és hát nincsen ingyen földgáz sem, meg ingyen áram igen sem. Előbb-utóbb az a helyzet, hogy bár nem feltétlenül látjuk a számlán azt az összeget, de valamilyen módon ezt ugye nyilvánvalóan valakinek meg kell fizetni, és az a valaki, azok nem lehetnek mások, csak az adófizetők.
Hogy mit látunk a számlán, arról már kiderült, hogy annak semmi jelentősége nincs, mert hát jó esetben nem is igaz. Úgyhogy látunk valamit, ami hasonlítésszerűen termett ott, hogy bizonyítsa, hogy milyen jó ez az egész történet, de hogy mondjam, csak szakértők kimutatták, hogy nem stimmelnek ezek a számok. Jó, térjünk vissza Európához, ha nem bánja. Itt van ez a 42%, ami a megtérülő energiáknak az arányát jelenti az összenergia föltermelésben és fölhasználásban. Hogy sikerült, és mennyi idő alatt Európának kilőnie? Most meg ugye tisztáztuk, hogy minden országnak különböző képességei, földrajzi adottsága és stb. Vannak. De hát mégis az Unió együtt tudta ezt a nagyon imponáló számot előállítani. Hogyan?
Gyakorlatilag már a 2000-es évektől azért látszott, hogy ezek a folyamatok kezdenek beindulni, majd 2011-ben a fukushimai atomerőmű balesete után ilyen határozott úgy Németország, hogy nagyon akkor tényleg véglegesen elfelejti az atomenergiát, és nagyon erősen rááll a megújulók fejlesztésére is. Ez az egyik motorja az európai számoknak, de a másik pedig az, amit a világon mindenhol látunk, ugye nem csak Magyarországon, nem csak Európában, hanem a világ más országaiban is, hogy a megújuló és döntően az cél és a napenergia olyan mértékű fejlődésen esik át, ez alól a más országok sem tudják kivonni magukat, nem csak Németországban történik, zajlik ez a folyamat. Elég azt mondani, hogy Egyesült Királyság, ami már nem az Európai Unió része, de azért vegyük ide, ott ugye a szén erőműveket tudták bezárni jóval azelőtt, hogy a kitűzött céldátum előtt olyan mértékű szélenergiás kapacitásokat tudtak kiépíteni a tengeren döntően, ami ezt lehetővé tette. De beszélhetnénk Spanyolországról, Franciaországról is, és a tulajdonképpen a kelet-európai országokról is, nem feltétlenül csak a gazdagnak gondolt, hogy Nyugat-Európában, hogy Magyarországon, más kelet-európai országokban is a megújulók fejlődésnek indultak. Gyakorlatilag ez ennek köszönhető. Természetesen az Unióban születtek meg olyan energiás direktívák, irányelvek, amelyek ezt segítették, lehetővé tették már nagyon régen, még a 2000-es években azt, hogy állami támogatásban részesítsék a megújuló energiaforrásokat. Ez egy nagyon sokáig sok vitát eredményezett, hogy csak azért olcsók a megújulók, mert hogy állami támogatást kaphatnak. Most már azok nélkül is, az a jó hírem, hogy állami támogatás nélkül is a legolcsóbb technológiáknak tekinthetjük őket, akkor, hogyha az a piacra újonnan belépő technológiákat vesszük alapul. Természetesen egy már évtizedek óta működő és már a bekerülési költséget kitermelő erőművet nem lehet összehasonlítani egy újonnan épülővel, de az újonnan épülő technológiákat vesszük, akkor messze-messze a legversenyképesebb áram állítanak elő a megújulók villamosenergiát. Ez az, ami látszik aztán a fejlődési számokon. És gyakorlatilag tartunk most már ott is, hogy bizonyos preferenciális szabályozásokat el kell kezdeni visszanyesegetni. Magyarországon ez nagyon komoly felháborodást keltett érthető módon. Itt a lakossági napelemes fejlesztésekről beszélünk, az úgynevezett szaldórendszerű betáplálást, ami azt jelentette, hogy évenként nézzük meg, hogy mennyi áramot termelt az illető háztartás, mennyi áramot fogyasztott, és a kettőnek a különbözetevel ki kellett számolni, hogy ki kinek tartozik. Ha valaki többet termelt, mint amit elfogyasztott, akkor a szolgáltató egy bizonyos áron megvásárolta tőle az áramot. Ha a napelemes rendszer ellenére valaki többet fogyasztott, mint amennyit termelt, akkor a fogyasztott különbözetért kellett fizetnie. Ez viszont már oda vezetett, hogy ez nagyon sok ilyen rendszer problémákhoz is vezet. Az uniós döntéshozók úgy vélik, hogy ez túlságosan preferenciális, nem is van minden országban, uniós országban ilyen. Hogy csak egy problémát említsem, napelemek által termelt árammal, amit nyáron megtermelünk, az a télen nem lehet fűteni. Magyarországon mégis ez a helyzet, hogy nagyon sokan, senki nem hibáztatva, a rendszer ezt lehetővé tette, és ösztönözte erre a felhasználókat, olyan méretű napenergiarendszert építettek a háztetejükre, ami lehetővé teszi azt, hogy nyáron megtermelt áramot, amit nem használ föl, mert miért használná föl, hogyan használná föl, gyakorlatilag ugyanazzal a mennyiségű áram, vagy ugyanaz a mennyiségű árammal fűt télen. Erre a rendszer a szaldó esetében lehetőséget ad. De ez természetesen rendszer problémákhoz vezet. Egyfelől, hogyha túl sok ilyen nagy napelemrendszer van egy lakókörzetben, hogyha nincs felkészítve a rendszer, a transformátor állomások és egyebek, hogy azt a sok gyakran fölösleges mennyiségben termelt áramot elvezessék, mert nem csak a tulajdonos nem használja fel, hanem a szomszédai sem tudják fel, mert ők sincsenek otthon, vagy nem kapcsolják be egyszerre annyira a mosógépet, akkor ezt valahogy el kell vezetni. Ez most már oda fejlődött, hogy nagyon sok területen panaszkodnak a tulajdonosok, hogy leáll a rendszer, hát persze, mert túlzottan nagy a feszültség a rendszerre, nem tudja elvezetni az áramot a hálózat, és ilyenkor sajnos leáll a napelemrendszer. Tehát már látjuk, hogy vannak ilyen műszaki korlátok, amiben beleütközött. Ezen változtatni kell. A másik probléma, hogy a rendszer nem tárolja el ezt az áramot, amit a napelem tulajdonos megtermel nyáron. Azt valaki más felhasználja, vagy Magyarországon, vagy a szomszéd utcában, vagy exportáljuk Szlovákiába, vagy Szerbiába, teljesen mindegy, az az áram az el
vagy
fog tűnni.
Vagy elviszik ingyen, amit mondott. Ez megrázott engem, meg kell mondanom.
Van ilyen, régen is volt ilyen, ma is van ilyen, előfordul. Jelen pillanatban, akik télen árammal fűtenek, azok viszont jó esélye nem naperőművel, és nem a saját naperőművük által termelt árammal fűtenek, hiszen akkor sokkal kevesebbet süt a nap. Olyan mértékben süt, ami nem elég az ingatlanok fűtésére. Ezért olyankor vagy külföldről kell vásárolni áramot, vagy ha szerencsénk van, akkor szélerőművek, de olyan sok mennyiségű nincs Magyarországon, hanem jó esélye földgázból, vagy esetleg szénből, esetleg külföldről származó villamos energiával fűtjük ezeket a lakásokat. Most megint nagyon nagy általánosságban igaz, amit mondott, nem akarok senkit megsérteni. Biztos vannak olyan háztartás tulajdonosok is, akik nem csak naperőművrendszert építettek a házuk tetejére, hanem le is szigetelték, és jelentős mértékben csökkentették is az igényüket a villamos energia iránt. De a helyzet mégis az, hogy rendszer szinten egy nyáron rengeteg környezetbarát, klímabarát napenergia termelődik, télen meg az a helyzet, hogy a szaldós elszámolás egyik következményeként valahonnan elő kell állítani a villamos energiát, és akkor ezt ugye jó esélye nem jön tudjuk más ugyan, mint földgázból, vagy vásárolni kell. De most ismételten mondom, senkit meg nem sértve, mindenki annak megfelel a gát.
Nem kell azért ahogy, ilyen nem, jó fiúnak magamra, lennie.
Nem akarom magamra húzni ezt a dolgot.
Sértet is.
De bocsánat, hogy onnan indultunk, hogy milyen problémák lehetnek, az Unióban milyen kérdések merültek föl. Tehát más országban nincsen, ez egyáltalán nem baj, hogy ennyire preferenciális rendszer volt, mert valahogy el kell indítani egy piaci helyzetben, ahol régi ott levő játékosok vannak, oda új technológiákat bevezetni, ott preferenciális rendszereket, ösztönzőket kell alkalmazni. Erre ez nagyon jó volt, de most viszont már látjuk ezeknek a visszásságait is, az, hogy ez bizony költségekkel jár mindannyiunk számára. Ezért például az Unió ezt már előírta, hogy az ilyen szaldótípusú rendszereket ki kell vezetni, nem csak Magyarországon, hanem más uniós országokban is. Vannak még olyan szisztémák, ahol mi mindig kedvező feltételekkel lehet napelemes rendszert építeni háztetőre, legfeljebb nem lesz olyan gyors a megtérülés, de amikor a megtérülésről beszélünk, akkor viszont az megint bejön, hogy milyen áron forgalmazzák, adják a háztartásoknak a villamosenergiát, illetve milyen áron vásárolják meg tőlük. Ebben azt gondolom, hogy ebben a kérdésben feltétlenül még van nagyon sok tennivalója Magyarországnak, mert például az ára, hogy általában adják a háztartásoknak a villamos energiát, az nem teszi igazán megtérlővé, vagy gyors megtérlésűvé a befektetéseket. Másrészt pedig az az áram, amilyen áron átveszik a háztartásoktól a megtermelt villamos energiát, az igencsak távol van attól, amit mondjuk a szomszédnak adják, akinek nincsen naperőműve. Természetesen itt a rendszer használati díj, áfa, nagyon sok minden kérdés szerepet játszik, de ez a nagyságrendileg 5 forintos kilovattóránkénti ár, az nem sokat segít a rendszerek megtérülésében. Itt előbb-utóbb valószínűleg itt is majd lépnie kell a kormányzatnak.
Hát egyelőre még az emberek hisznek ebben a dologban, legalábbis a legutóbbi számok azt mutatják mindennek ellenére. Aztán meglátjuk, hogy jön egy megtorpanás, illetve a kormány előbb ébrede, mint ahogy ez bekövetkezik.
Ami még ösztönző, pont a 2022-es energiaválság, ami nagyon sokak számára mondhatja azt, hogy nem feltétlenül veszem figyelembe azt, hogy milyen megtérüléssel tudok most kalkulálni, mert nem biztos, hogy lesz örökké rezsicsökkentés, mert ha egyetlen egy pillanatban egyszer előfordult az, ugye néhány évezet, hogy megbillent az egész rendszer, és hirtelen duplárat kértek a bizonyos mennyiség feletti villamos energiafogyasztásért, hogy hát akkor ez a probléma az később is előállhat, és valaki mondhatja azt, hogy nekem megéri még ilyen áron is még akkumulátorral együtt is napelemes rendszert telepíteni, mert a biztonság, az energiabiztonságom az annál fontosabb, mint hogy abban, hogy bízzak abban, hogy a politikusok azt mondják, hogy örökre ez lesz, de nem biztos, hogy örökre az lesz.
Értem. Egy dolgot azért elfelejtettünk mondani, és ezt Magyarországon a megújulók között említettem kellett volna nekem, hogy azért itt az atomenergiáról ne feledkezzünk meg. Az atomenergia Magyarországon majdnem 45%-ot jelent az energiatermelésben, és ha mondjuk a vezető európai országot, e tekintetben vezető európai országot említjük, mondjuk Franciaországot, amelyik hát híres arról, és tulajdonképpen most a magyar kormány is megpróbál valamiképpen erre a adottságra, tehetségre rácsatlakozni. Rengeteg atomenergia állomása van, és hát a németeknél hiába állították le, úgy tűnik, hogy újra kell, vagy újra kellett indítani, más országokban pedig meg kellett hosszabbítani ezeknek a működését, tehát lehet, hogy ez egy önmagában veszélyes áramtermelő módszer, de nem lehet kikerülni. Ez egyik, amit mondani kell, a másik pedig, hogy van itt egy terület, amiben Európa sem nagyon jeleskedhet, ez pedig a közlekedés, tehát a közlekedésben használt energia, elektromos energia. Ez 2020-ban még 10,3% volt, tehát az se veri az eget, de 2022-ben visszacsúszott 9,6%-ra. Jó, vannak mindig ilyen éltanulók, Svédország 30%, Finnország 18%, azért a többi, Málta, Belgium, Dánia, Ausztria, Olaszország, Németország 10% körül vannak. Gondolom itt is nagyobbak voltak a várakozások.
Akkor nézzük az atomenergiát először. A globális trendek, az Európai Uniós trendek teljes mértékben egyértelműek. A új atomerőművek nem nagyon épülnek, nem nagyon tudnak épülni. Egyszerűen olyan drágán termelnek, és olyan egyéb mennyiségű problémát generálnak beleértve a rendszer, a villamosenergia rendszerrel kapcsolatos problémákat, a hulladék problémát, hogy egyszerűen nem éri meg a több évtizedes beruházás, az indulóként elhangzó 10-12 milliárd eurós költség, ami a végén duplája lesz, egyszerűen nem attraktív. Piaci szempontból sem attraktív. Tehát, hogy egy magánbefektetőnek döntenie kell, atomerőmet biztosan nem fog választani, és állami szinten is erősen el kell gondolkozni, hogy globálisan és Európában is a trendek egyértelműek, hogy atomerőmekkel nem érdemes kalkulálni, új atomerőmekkel nem érdemes kalkulálni a jövőben. Egyszerűen nem éri meg. Túl drága. És akkor nem beszéltünk meg azon típusú problémákról, mint a hulladék kérdés, ami már megoldatlan, és rengeteg költsége, meg fejfájással jár. És akkor és a biztonsági kérdéseket még csak előse vettük. Egyszerűen ez a kérdés eltűnt, hogy atom vagy megújuló. Megújuló felé megyünk, és ez teljesen világos. Az más kérdés, hogy van egy mostani villamosenergia termelési és fogyasztási struktúránk, aminek még nagyon sok országban, sőt, hát uniós piac van, unióban részei az atomerőművek. Hogy ez meddig lesz így, azt nem tudjuk. A Franciaországban sok fogadkozás van, hogy majd akkor építenek újabbakat, nem építenek. Vannak nagy hangzatos tervek, ezt borítékom, hogy a töredéke sem fog megvalósulni. Az összes, az a néhány európai projekt, ami atomerőműves projekt van, beleértve a Paks 2-t is, azokon mindegy egyébként látszik, hogy ez az állatorvosi ló tipikus esetben, hogy drága lesz, hosszú lesz.
Térjünk át a közlekedésre, mert nagyon fogy az időm, bocsánat.
Most a közlekedéssel az a gond, hogy a többi energiatermelő fogyasztói szektorban, a kibocsátás csökkentés, például az Európai Unióban kisebb mértékben zajlik. Leginkább a villamosenergia piacán, köszönhetően a szél- és napenergiának, a háztartások is, az ipari energiahatékonyság megyeget, lehetne sokkal jobb is, lehetne sokkal gyorsabb is, erre figyelmeztetett is a 2022-es földgázválság, ugye ez lehetne gyorsabb. Ahol viszont nagyon rosszul áll az Európai Unió, az a közlekedés, ez egyetlen szektor, ahol nem, hogy csökkennének a kibocsátások, hanem még növekedtek is Magyarországon is. Magyarországon ma már a közlekedés szállítási szektor a legjelentősebb széndioxid kibocsátó. Itt van a legfontosabb, legtöbb tennivalója jelen pillanatban szerintem minden uniós kormányzatnak, illetve Magyarország a speciális helyzetéből fakadóan a lakás energetikában, az épületek energiahatékonyságának a terén, mert olyan pazarlóan bánunk a energiával.
Na de hát éppen most mondtam az előbb, hogy a lakások szigetelésére egy csomó pénzt költöttek, tudom, mi is megcsináltuk.
Nem eleget. A magyar háztartások, és ezt nem önnek mondom, Magyarország az unióban a legrosszabb helyzetben van, azt nézzük, hogy mennyi a fajlagos energiafelhasználás az ingatlanoknak. Gyakorlatilag az uniós átlagnak ilyen átlaghoz képest 37-38%-a több energiát fordítunk az épületeink fenntartására, mint az uniós átlag. Ez rettenetes. Iszonyatos mennyiségű pénzbe és iszonyatos mennyiségű környezetszennyezésbe kerül ez. Ezzel kéne foglalkozni. Azok a szorványos, nagyon dicséretes, ha valaki ezt megcsinálja, a saját jól felfogott érdekének megfelelően, de mindenki teheti meg. Nagyon komoly állami beavatkozásra volna szükség ezen a téren, és ennek a hatásai pedig elég világosak lennek. Ahogy beszéltünk már róla, sokkal kevesebb pénzt kellene költeni arra, hogy más országoktól energiahordozót vásárolunk, hogyha azt a saját energiahatékonyságunkra költjük.
Még egy bővített mondatra van időnk arról, hogy tulajdonképpen az európai a közlekedésben használt 10% vagy 9,6% most ebben a pillanatban, ami megújulóból történik, hát mondjuk áramból. Az hogyan fog nőni? Mert úgy tűnik, hogy a hagyományos autóknak a piaca bővül, hogy ön is említette, hogy gyakorlatilag az akkugyárak telepítése, az nem vagy nagymértékű telepítése nem a legjobb ötlet, ami a magyar kormánynak eszébe juthatott, és általában nem lesz olyan nagyon gyors ez az áttörés.
A legfontosabb benne, hogy mondjam így, hogy szép legyen, hogy maradjunk a fenekünkön, ez az egyik. Igaz? Nem. Valójában az a fontos, hogy a közlekedési igényeket úgy csökkentsük, hogy a lehetőség szerint az egyéni személy gépjárműves közlekedésnek az arányát jelentős mértékben csökkentjük. Tehát azt gondoljuk, hogy majd a benzines autó helyett majd mindenki kap, vagy vesz magának a feneke alá egy elektromos autót, akkor nem sokkal fogunk közelebb kerülni a célhoz, majd valamilyen másmilyen formában fizetjük meg ennek a költségeit. A legfontosabb az lenne, hogy minél inkább közösségi tömegközlekedést vegyünk igénybe, illetve mondjuk nagy isten kerékpározzunk, vagy rollerezzünk, de ez úgy lenne mikromobilitásoknak.
Sok nem, nem valósul meg.
Nem csak technológiai kérdésről van szó, hanem azért is fontos, hogy a városokban kell gondolkozni, az, hogyan alakítjuk át azokat a tereket, amiket használunk, és hogyan tudjuk előtérbe helyezni azokat a közösség vagy tömegközlekedési megoldásokat, hogy az emberek inkább azt vegyék igénybe. Nem feltétlenül technológiákról beszélünk, az egy kedvenc példám mostanában az, hogy végre sikerült azt valamilyen módon, teljes mindegy, hogy hogyan létrehozni azt, hogy az országbérlet megszületett, meg a vármegyei bérletek is megszülettek, és ezek most már Budapesten is igénybe vehetőek. És ezáltal azok, akik az agglomerációból járnak be, egy egyszerű telefonos, jó működő applikáción keresztül ezt igénybe tudják venni, és ez is ösztönöz az embereket a fel, a személyes példákat is ismerek a környezetemből, akik azt mondták, hogy eddig mindig bementem autóval a városba, de eddig mindig küzdöttem ott a közlekedésre, meg a tankolás, meg a parkolás, meg a stb. Most megveszek egy 10.000 forintos bérlet, nincs is annyi bérletet, felszállok a vonatra, kényelmesen gyorsan bevisz a keleti, nyugati, akárhova, ott felszállok a metróra, és hazafelé ugyanezzel a kényelemmel, idegeskedés és egyebek nélkül, és olcsósággal meg tudtam valósítani az utazási céljaimat. Na, ilyesmikre volna, nagyon sok ilyen intézkedésre volna még szükség, amely révén csökkenthető lenne az energiaigénye a közlekedésnek. Ez lenne az első. Nem az, hogy a benzin helyett akkor használjunk akkumulátoros autót és áramot bele, úgy nagyon nehezen fogunk a céljainkhoz eljutni, de a közlekedési igényeket csökkenteni, például városszervezéssel, home office-el, egyebekkel lehet, és át lehet terelni a közösség, a közlekedési igényeket másmilyen megoldásokra.
Az autógyártásra megrajzoljunk egy keresztet?
Nagy valószínűséggel a következő évtizedekben nem fognak az autógyárak bezárni, de ha azt veszük alap, hogy a telefonok frontján, ugye voltak olyan gyártók, akik a mobiltelefonok piacán azt hitték, hogy most már nem gondolom, hogy azt hitték, de úgy tűnt, hogy olyan előnyük van, ez sosem lehet behozni, ezt az előnyt, majd most már nem gyártanak telefont, mert egyszer csak bejöttek a kínai okostelefonok és letarolták a piacot, vagy és Dél-Korea és egyebek. Úgy azt gondolom, hogy az autópiacnál is előfordulhat, hogy előfordulhatnak olyan változások, amire senki nem számít, és egyszer csak mégis gyökeresen átalakul minden. Ennek a jelenség, ilyen típus jelenséget azért már láttunk, hogy mintha az európai hagyományos benzin motoros autókat gyártó cégek, mintha lemaradtak volna az elektromos autók piacán. Ezeket egy ideig valószínűleg lehet mindenféle adminisztratív eszközökkel megvédeni, a forradalmat késletetni, stb. De valószínűleg ez a történet előbb-utóbb, és nagyon remélem is, hogy így is lesz, a benzines autóknak vége lesz, mert a kibocsátás csökkentéshez feltétlenül szükség van.
Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Perger András volt a vendégünk, a Greenpeace Magyarország Egyesület klíma és energia kampány felelőse, még egyszer köszönöm. Selmeszi János volt a műsor szerkesztője, a műsorvezető Szénási Sándor. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.